Egyet kicsit se izgatta, hogy manapság jó formán még munkanélküli se lehet az ember diploma nélkül. Egyik napról a másikra döntötte el, az állami után a magánegyetemet is otthagyja. Hiába, hogy alig kellett bejárnia, egy vasat se akar többé olyan tanárokra költeni, akik szinte négy kézláb másznak be kurzusra, és a székük alá húgyoznak. Pip épp akkoriban fedezte fel rejtett képzőművészeti hajlamait. Katya elhatározta, belevág ő is a tányérpingálásba. Felőlem azt csinált, amit akart. A szép lelkű milliómossal évekre előre elfogyasztottuk a stresszadagunkat. Lazaság volt és béke. Az alapanyagokat könnyen be tudták szerezni a hobbi nagy kerekből, és a műterem keresésével se volt gondjuk, Royal önként ajánlotta fel kocsmája egyik üres helyiségét, ott aztán mázolgathattak kedvükre naphosszat. Az egyetem szomszédságában volt a lokál. Legtöbbször ott kötöttek ki egy frappé mellett, ha nagy ritkán megpróbáltak elvergődni valamelyik szemináriumra. Royal az első perctől fogva imádta őket. Jól jött a friss vér a hozzá hasonlóan nagypapakorú életbűvészekből és mindentudó világszakértőkből álló törzsközönségnek. Leginkább egy szelíd malacra emlékeztetett az öreg. Apró gombszemei izgatottan csillogtak püffett, ősz borostával sörtézett arcában. Lazán és fiatalosan próbált mozogni, mintha nem is létezne a minden lépésnél megremegő, egészen az ágyékáig lebudjanó sörhasa, amit elsőrangú főzőtudományával fejlesztgetett évtizedek óta. Engem csak sógornak szólított, és jobbnál jobb kajákkal traktált. Miután Katyék berendezkedtek a műteremben, és néha-néha benéztem én is. Teljesen belebolondultam spéci szószába, amit szinte minden fogás mellé felszolgált, s aminek féltve őrizte a receptjét. Mosolyában, amivel a kíváncsiskodásokat nyugtázta, volt valami keresztapás. Mindenféle sejtelmes sztorik keringtek róla. Állítólag a mai napig voltak olyan alvilági körök, ahol heven gyomorszorulást váltott ki a neve. De hogy pontosan mivel foglalkozott, sose derült ki. Az viszont biztos, hogy egyes valutások, zsebesek és kishekusok még mindig előre köszöntek neki. És sok évvel ezelőtt, amikor valami tudatlan idióták ellopták a merciét, pár óra múlva már érkezett is a névtelen SMS, hogy elnézést kérnek a kellemetlenségért, a kocsit itt és itt találja kifogástalan állapotban, egy ládányi elsőrangú skót viszkivel a csomagtartóban. Csak legyen olyan kedves, nézze el valahogy ezt a malőrt. Garantálják, nem fordul elő többé. És tényleg, egy kis fantáziával könnyen el lehetett képzelni, ahogy hőskorában Royal hátranyalt hajjal, kezében baseballütővel megy az utcán egy Scorsese film betét dalára, és szemtelenül csap szét szélvédőt, bárpultot, koponyát, miközben azon filózik, gratinírozott brokkolit, vagy inkább egy kis lazányét dobjon össze vacsorára. Aztán, amint kezdett kifulladni a vadkapitalizmus, az ő nagy menősége is kevésbé lett nagy és menő. Maradt ezzel a kocsmával, meg a hozzátartozó sörkerttel. És ahogy szépen lassan pergedezett a vakolat a falakról, úgy lett ő is egyre jámborabb, mostanra pedig teljesen olyan volt, mint a kínai plasztilin. Lágy és tapadós. Úgy látszik, gondoltam, a maffiózók is szoktak klimaxolni. Katyét meg Pipet kinevezte a saját bejáratú cicáinak. Egyet se félsd őket, sógór, itt még csak rájuk se nézhet senki, mutatott körbe a lecsúszott polihisztorokkal teli teremben. A csaposom rögtön intézkedik, nézd már meg mekkora, hát lehet itt bármi miatt is félni. Amúgy szoptatónak hívták a kocsmát. Ősidők óta meszeletlen falain jól mutattak a szövevényes mintázatú, hófehér porcelántányérok. Royal tízesével vásárolta fel őket Katyéktól. Ennyivel csak kandúrkodhatom a cicáim fölött, Semmi jövedelmük nincs szegényeknek. Ez a szar rendszer elvárná tőlük, hogy kiálljanak a sarokra. Egész délelőttöket, délutánokat töltöttek nála. Ingyen fogyasztottak, és annyit, amennyit akartak. Azt tervezték, mindent visszafizetnek, amint rendesebb pénzeket kezdenek csinálni a tányérokból. Én viszonylag ritkán jártam be. Nem érdekelt, hogy egy csomó vén trotty csak azért kornyadozik ott naphosszat, hogy Katyát meg Pipet stírője munka közben. Ennyi szemcukorka kijár szegény tatáknak, adtam a nagy stílüt. Jámbor fiúk ők, mire Katya, hogy ja, ezek már csak szarják a gecit, pont mint Royal. Mégis honnan tudott-e azt, kérdeztem. Csak vicceltem, felelt Katya. Inkább hálás kéne legyél neki, másképp hol tányéroznál? Jól van, na, mondta. Amúgy biztos nem igaz, van barátnője. Igen? Csak egy kicsit öreg. Miért? Kérdeztem. Mennyi idős? 32. Az neked mióta öreg?
Hát hozzánk képest, mondta Katya. De igazából nem ez a baj vele, hanem színésznő.
És?
Tudod, milyen kicsapongók, szegény Royal meg nem bírja ezt. Valami biztosabbat akar az ő korában, de előbb-utóbb majd csak megtalálja.
Hát, ezzel a malac pofával nehezen, röhögtem.
Látod, hogy te is hülyülsz, mondta Katya.
Nem bírtam kihagyni, feleltem, tőled tanultam. Aznap este én is ott voltam a szoptatóban. Korán jöttünk el Katyével, túl részegek és fárasztóak voltak a törzs vendégek, és különben is. Rajtaütésre voltunk hivatalosak az egyik közeli kisvárosba. Nyár elő volt, és enyhe alkonyat. Úgy döntöttünk, taxi helyett inkább gyalog megyünk haza. Szép volt a központ a maga langyosságában. Majd, hogy nem megható. Eszembe jutott, olyan jó lenne szomorúnak lenni egy kicsit. Royalnál báránysülttel zaváltam tele magam. Még mindig éreztem a búzasörrel elvegyülő szósz ízét. Annyira jól laktam, hogy hirtelen elkapott egy szeretet roham. Muszáj volt elővennem a telefonom, és beírnom Royal szülinapját a naptárba, hogy akkor majd én is. A mellékutcák kék árnyékát napsütötte sávok váltogatták. Kiürített kirakatok előtt sétáltunk el, tönkrement gyorskajáldák, turkálók, vegyesboltok. Pár hónap alatt a leglelkesebb vállalkozókat is kiűzte az üzlethelyiségből a válság. Egy befutcsolt palacsintázó előtt álltunk meg. Az agyon díszített palacsinta költeményeket ábrázoló fóliák félig leszaggatva bámultak ki az utcára.
Bakker, ide el szerettem volna jönni, mondta Katya.
Nem baj, feleltem. Mikor visszajövünk, beugrunk arra a helyre a katedrális mellett. Az éjjel-nappali. A rendőrkocsi, mintha egyenesen az Ócska piaci éjszakából lopakodott volna elő, teljesen hangtalanul húzott félre. Csak akkor vettük észre, amikor kiszólt belőle. Szia, kis szívem, hogy vagy? Egyedül volt, mint mindig. Azonnal felismertem Katya parkos történeteiből. Ő volt az. Körülöttünk lebénult az utca, és az idő is megállt. Egy olvadozó zsírgömb volt a feje. A vastag, sok dioptriás szemüveg mögött pattanásig feszült hólyag a szeme. Az alsó ajkát nyalogatta, ami apró volt, csücsöri és fényes, akár egy cucli. Kikönyökölt a kocsi ablakán. Mi van, drága, meg se ismersz, mi áradban? Engem észre se vett. Hallottam a hangom, ahogy azt mondom, sétálunk.
és azt is, hogy ő visszakérdez. Hozzád beszéltem én, öcsi? Szóval? Katya alig tudott megszólalni. Sétálunk, ismételte. Mire a cucli szájú, hogy hová? Csak nem a parkba? Hazafelé, felelte Katya. Pedig azt hittem, dolgozni mész. Azt személyi van? Benyúltam a zsebembe, elővettem a pénztárcám, de a cucli szájú rám szólt. Mitől vagy ilyen buzgó, öcsi? Veled beszélek én? Na gyerünk, húzódjál hátrébb. Eközben Katya is belekotort a táskájába, pedig tudtam, nincs nála semmi. Hosszan keresgélt, végül tanácstalanul rám pillantott. Ne őt nézzed, szólt rá a cucli szájú. Vagy ennyire nem tetszem neked? Otthon hagytam véletlenül, motyogta Katya. A cucli szájú elvigyorodott, és a fejét csóválta. Hát, az nagyon nem jó. Csak most felejtettem el, mindig nálam van, mondta Katya. Mire a cucli szájú, hogy azt tudom, azt nagyon jól tudom, de most mit csináljak veled? Beviszem holnap. Inkább a segget hozd ide be az autóba, jó? Még elszaladhattunk volna. Még megmenthettük volna magunkat. Még lehetett volna bármi. De mi csak álltunk lefagyva a járdán, mintha a szép lelkű milliómos meg a portyák többi áldozata szorítaná vasmarokkal a lábunk, és szó nélkül eltűrtünk mindent, ami a nyáltól síkos ajkak közül fröccsent felénk. A cucli szájú egyre türelmetlenebb lett. Többször ráparancsolt Katyere, üljön már be az autóba, majd elkáromkodta magát és kiszállt. Durván megragadta a karját, és a kocsi felé kezdte vonszolni. De egy pillanatra, mintha rám vigyorgott volna a tányér sapka alól, amikor kinyitotta neki az ajtót. Nem a ráccsal elválasztott hátsóra, hanem az anyós ülésre tuszkolta be, utána beszállt ő is, és indított. Hiába bámultam utánuk, miközben eltűntek az utcán, Katya nem nézett vissza. Az oldaltükörben se látszott az arca. Percekig nem bírtam mozdulni. Valami hülye, öntudatlan mechanizmus vette rá aztán a kezem, hogy elővegyem a telefonom és feltárcsázzam a számát. Egyetlen egyszer csengett ki. Rögtön utána foglaltat jelzett, a következő próbálkozásnál pedig már a hangposta fiók jött be az előre felvett beköszönővel. Mondd el nyugodtan, mit akarsz, úgyse hívlak vissza. Csá! Hangja felszabadult volt és boldog. Soha többé nem lesz ilyen, gondoltam, és elindultam az utcán. Úgy kóvályogtam, mint egy zombi. Azt se néztem, zöld-e vagy piros a lámpa az átjárónál. Valaki másnak szólt a fékcsikorgás, a dudálás, az anyázás. Én nem voltam ott. Nem érdekelt, merre megyek. A lábamat figyeltem, ahogy megtesz még egy, és még egy, és még egy lépést a flaszteren. Enyhe szél fújt. Bebújt az ingem alá. Csuromvíz voltam. Nem tudom, mennyi idő telt el így. Csak akkor néztem fel, amikor a sötétségben ismerős fények villantak a szemem előtt. Piros, kék, piros, kék, piros, kék. Sziréna szó nélkül. Hangtalanul folyt a vadászat aznap este. Egy hajléktalan volt a préda. Fejére borított csukjával, magába roskadtan ült a kocsi hátsó ülésén. A rendőrök egyszerre szálltak ki előről. Akár a robotoknak minden mozdulatuk szinkronban volt. Ugyanúgy igazították meg az ingük, ugyanúgy vakargatták a seggük, ugyanúgy adták a kiskirályt, miközben kinyitották a hátsó ajtót, és kiráncigálták azt a szerencsétlent. A rendőrség épületében valamikor lányiskola működött. Most három emeletnyi megcsonkított szecesszió merett vakon a világra. A fénytelen ablakok mögött valahol ott volt Katya is. Egyedül a bejáratnál égtek neonok. A hajléktalan egyik cipője leesett a lábáról, ahogy a rendőrök bevonszolták az épületbe. Fényes fogú, hirtelen összezáródó állkapocs volt a fotocellás ajtó. Bementem rajta én is. Eredetileg portás fülke lehetett a bejárat melletti szűk lyuk. Két unott pofájú egyenruhás üldögélt benne, foci meccset néztek egy régi tévén. Szótlanul álltam, egy darabig levegőnek néztek, aztán az egyik megszólított. Mit akarsz? Mennyi az eredmény? Kérdeztem. Mit gondolsz, öcsi? Fordult felém a másik is. Mi ez itt? Fogadóiroda? Hagyjad már, nem látod, hogy bolond, mondta az, amelyik először szólt hozzám. Csak azt akarja tudni, szegény, hogy állunk. Jó, jó, de vajon megérdemli-e? Az engedékenyebb ekkor rám kacsintott. Vezetünk, öcsi, nyugodt lehetsz. Kimentem az épületből. A lépcsőt két oldalról üres betonágyások szegélyezték. Leültem az egyikre. Vártam, hogy történjen valami. Bármi jöhetett, mindegy volt. A szemben levő bérház elfüggönyözött ablakaiban jól ki lehetett venni a lakók körvonalait. Fel alá járkáltak a szobákban, vacsoráztak, ágyat vetettek, ordítoztak. Ment a világ előre, csak én csúsztam ki belőle. Sötét kék kis teherautók húztak be a parkolóba. Járőrök érkeztek vissza velük, a szokásos részegeket, vérzőfejű kredenceket, drogosokat hozták be. Velem senki se törődött egyelőre. Vajon mit csinál most a cucli szájú? Vajon hogy? Vajon engem is? A macska a betonágyás mögül sündörgött elő. Farkát kunkorítva, domború háttal dörgölözött a hideg kőhöz, mintha élvezni az érintését. Biztosan a kékek kosztosa, gondoltam. Figyeltem egy darabig, ahogy hízelgő mozdulataival megmássza a lépcsőt. Ott hevert előttem a hajléktalan cipője, azt vágtam hozzá, amikor megpróbált a lábamhoz simulni. Egyetlen gyors szökkenéssel elmenekült, meg se állt a parkoló túloldaláig. Onnan nézett vissza nagy, sárga szemeivel. Felálltam, és visszamentem az épületbe. Az őrszobában most két másik rendőr ült. Híradót néztek, és kolbászt ettek. Bűzlöttek a fokhagymától. Mi kell? Kérdezték. A barátnőmet keresem, mondtam. A barátnődet? Igen. Mit csinált? Semmit. Persze, mint mindenki. Hogy hívják? Megmondtam Katya nevét, az egyik megszívta a fogát és belelapozott a nyilvántartásba. Itt van, de egyelőre nem tudok mondani semmit. Még dolgoznak rajta a fiúk, majd később. Mikor? Kérdeztem. Nem tudom, vont vállat a rendőr. Sokan vannak. Ismét átcsoszogtam a fotocellás ajtón. Odakint teljesen ki volt ürülve a világ. Lövésem se volt, merre mehetnék, mit csináljak. És akkor megrezzent a zsebemben a telefon. Csak a szolgáltatótól jött SMS. Kinyomtam, így láttam meg Royal nevét egy ajándékcsomag ikon mellett. Még mindig meg volt nyitva a szülinapos bejegyzés a naptárban. Tudtam, a következő pillanatban biztos lebeszélném magam. Ezért gyorsan beléptem a névjegyzékbe, beütöttem a neve kezdőbetűit, és gondolkodás nélkül megnyomtam a hívógombot. Alig csengett ki, azonnal felvette. A hangja se tűnt álmosnak. 10 perc, és ott vagyok, mondta. Miután valahogy elnyökögtem, hogy rendőrség, meg Katye, meg hogy mi a helyzet. Súlya alól megkönnyebbülten emelkedett fel az autó, amikor kiszállt. Bevágta az ajtót, és szótlanul elsietett mellettem, be egyenesen a főbejáraton. Rögtön üvöltözni kezdett az őrszobai rendőrökkel. Tegezte őket is káromkodott. Azok pedig megszeppenve kapkodtak a telefon után. Kintről néztem, ahogy a pultot csapkodja, majd rövid húzavona után eltűnik a folyosón, és nem sokára Katyével tér vissza. A hátára borította a bőrkabátját, egészen beterítette vele, a vállát átkarolva támogatta. Katya nyugodtnak tűnt. Haja az arcába hult, örültem, hogy nem láthatok rajta semmit. A rendőrök félénken húzottak félre az útból. Kizárólag ketten voltak ebben a jelenetben. Némán indultam el mellettük, amikor kijöttek az ajtón. Oldalról pillantottam Katyére. Húgyos volt a farmere, érződött a szaga, és a kék szöveten is jól látszott a folt. A slicnél a legfelső gomb szabadon fityegett. Azt csináld vissza, szóltam rá. Hallod? Mi történt? Kérdeztem. Semmi. Mi történt? Semmi, ismételte Katya, és elsírta magát.
Someone, but when it's dead.